Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén. Ezt mondja Isten üzenete, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és maradjunk is így most helyünkön maradva. Most már ezen a héten harmadik alkalommal vehetjük kézbe ezt a lapot és rajta az éneket. Remélem, hogy mindenkinek juthatott belőle. Énekeljük ezt az éneket mind a három versével. Remélem, hogy most már közelebb van hozzánk, és talán visszük magunkkal, és minket is visz ez az ének. A szövegére figyeljünk különösképpen. Jézus Krisztus értem halt, kezdődik az ének. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban boruljunk le Isten előtt. Egyedül jó úrunk, megváltunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy az atyai házhoz viszel bennünket. Minket, akik elmenekültünk, és akik ezért elvesztünk volna. Minket, akik nagyon távol vagyunk, közel valókká tettél. Minket, akiknek olyan sok nyomorúságunk van, és akik magunktól meg nem szabadulhatunk. A te kegyelmed, drága véred által szabaddá tettél. Köszönjük, hogy hívtál és hívsz. És köszönjük, hogy itt lehetünk. Olyan nagy ajándék nekünk ez a hely. Egy hely, ahova menekülhetünk, ahol oltalmat találunk, ahol megnyugvásra lelünk, ahol a te szabadban életforrást találunk, és olyan különös módon, ami életünket újítod és alakítod, mert hatalmad van rá, hogy egyetlen szóval, egyetlen érintéssel meggyógyíts bennünket. Úgy vágyunk rá, Urunk, csak egy szót szólj, és meggyógyulnak szolgáid. Kérjük, ma is szólj. Szólj hozzánk, szólj bele az életünkbe. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk. És köszönjük, hogy az, hogy itt lehetünk is, annak a jele, hogy nagyon szeretsz bennünket, mert te vontál ide, te tudod legyőzni az akadályokat, te tudod segíteni a mi lépteinket, amelyek néha olyan görcsösek, olyan tompák, olyan megfáradóak. Kérünk téged, hogy áraszd ki lelkedet ránk, hogy megelevenedjünk, hogy igéd világosságában lássunk, hogy a te lelked ereje által erőt merítsünk. Úgy kérünk téged, Urunk, tégy többet velünk, mint amit gondolunk, amit kérünk, amit remélünk, mert te sokkal nagyobb, sokkal gazdagabb, sokkal csodálatosabb vagy, mint azt mi elképzelni tudnánk. És köszönjük, hogy ezen a héten alkalomról alkalomra, estéről estére nem csak hallhatjuk, hanem a bátorítást véve ízlelhetjük, érezhetjük, láthatjuk, hogy jó vagy. Kérjük ezt a jót most is, ragyogtasd fel számunkra, add át nekünk, hajj legyünk részesei ennek. Amen. Olvasom újra a Zsoltárok könyve 34. fejezetéből a már eddig is olvasott szakaszt, az első 11 verset, illetve a 23. verset, így szól hozzánk. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abiméleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor. Állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rá tekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínlődnek és éheznek. De akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. És ezen a mai estén a János írása szerinti evangéliumból olvasom a jól ismert mondatot, a 10. fejezet 11. versét. Így hangzik, Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Boldog menekültekről hallunk estéről estére, és az az én szívem reménysége, imádsága, hogy mi is ezek közé a boldog menekültek közé tartozhatunk. Boldog menekültek, és hagyd mondjam, hogy akik ide menekülnek, akik ide jönnek, hiszen Isten jelenlétébe, azok már ennek csodálatosan a lehetőségét nyerték el. Jó helyre jöttünk, jó helyen vagyunk, mert akik hozzá menekülnek, boldog emberek azok. Akik hozzá menekülnek, azok megizlelhetik, megláthatják, megtapasztalhatják, érezhetik, hogy csodálatosan jó az Úr. És emlékszünk arra, amikor a bevezető alkalommal az első napon mondtam azt, hogy azért kristálytiszta ez a hívás, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, mert ebben valóban nincs önzés, ez egy önzetlen vágy, ez egy meggazdagított ember vágya arra, hogy mások is meggazdagodjanak. És ezt olyan jó elmondani, olyan jó ebben részesülni, és hiszem, hogy bennünket is arra ösztönöz és hív, hogy mi is továbbadjuk, hogy mások is ezt tapasztalhassák meg. És aki másokat is üdít, felüdít, maga is üdül. A maga életében is ezek a jók megizlelhetők, megérezhetők, megláthatók lesznek. Semmivel nem hasonlítható ajándék. Valóban semmihez nem fogható kincs. Megtapasztalni, hogy jó az Úr. Mert ebben a világban egyedül ő a jó. Jézus Krisztus, amikor hozzáment egy gazdag ifjú, és megszólította őt egy kedves vagy tisztelettudó megszólítással, még önmagáról is elhárította ezt. Miért mondod rólam, hogy jó mester? Hát nem tudod, hogy egyedül jó csak az örökké való Isten. Ő az egyedül jó. És olyan nagyszerű ajándék, hogy mi ebből a jóból, belőle, általa az ő szeretetéből részesülhetünk. Ezt valóban meg kell érezni, és ezt meg kell látni mindenkinek. Mert boldog emberré csak így lehet az ember. És amikor ezt elgondoltam, és végig gondoltam egy picit azt, hogy mit is tesz az ember ennek a jónak az érdekében, vagy éppen mit is tesz az ember ennek a jónak ellenében, akkor eszembe jutott egy különös nyomorúság. Az a nyomorúság, hogy vannak emberek, akik tudatosan el akarják rejteni, el akarják takarni, el akarják nyomni ezt a jót. Pál apostol egy olyan kifejezést használ a római levélben, hogy azt a jót, amit Isten önmagáról kijelentett, úgy tartóztatják fel, mintha egy feltörő forrásra rátennék a kezüket, el akarják nyomni, hogy ne fakadjon fel, hogy ne üdítsen, hogy ne érjen el emberekhez. Így teszi az ember, hogy eltakarja, elnyomja ezt a jót ebben a világban, és ez tragédia. Mert az egyedül jót eltakarja, és közben talmi, semmit érő, értéktelen, úgymond jókat, örömöket, látszat, lehetőségeket akar felszíne hozni, és közben kiüresedik, elszegényedik, tönkre megy bele. És amikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy mondat, egy olyan mondat, amely a fülemben csengett, és ennek fényében csak egy rövid kontextusát hagyadjam ennek a mondatnak, sokan ismerjük bizonyára ezt. De mielőtt ide érnék, hadd mondjak egy különös latin kifejezést, amivel most nem nagy tanítást szeretnék adni, csak egy kicsit feleleveníteni azt, hogy milyen módon is ment végbe ez a bizonyos elnyomás az elmúlt rendszer idején itt közöttünk is. Van egy latin kifejezés, ami így hangzik, hogy ad usum delfini. Lehet, hogy van, aki ismeri ezt, nem a delfinekről van benne szó, ez a latin kifejezés trónörököst jelent. És arról szól ez a kifejezés, hogy a híres napkirály, 14. Lajos fiának, az őt követő trónörökösnek készítetett olyan csonkított és olyan átírt szövegeket latin, illetve görög klasszikus művekből, amelyeket azért írtak át, azért csonkítottak meg, azért változtattak meg, mert a gyermeke védelmében ő úgy gondolta, ki kell hagyni ezekből bizonyos részeket, amelyek rombolnák a gyermeke a trónörökös erkölcsét, vagy éppen érinteni
azt a királyi méltóságot sértené, amelyre ő elhivatott. Ezért aztán megbízta a környezetében lévőket, hogy végezzék el ezt az úgynevezett munkát, ezt a egyébként akkor így erkölcsmentő missziónak tekintett munkát. Oda is írták ekkor ezekre a művekre, a változtatott művekre ezt a latin kifejezést, tehát usum delphini, tehát a trónörökös használatára. Tudnék, ezt jelenti ez a kifejezés. Úgy készítették ezt el, hogy ez illő legyen, ez méltó legyen a trónörököshöz. Ezt a módszert, amit akkor ott alkalmaztak, az elmúlt rendszer idején a mi nemzetünk, nemzedékünk elmúlt rendszerében úgy alkalmazták együtt a cenzúrával, hogy műveket, irodalmi műveket a szó szoros értelmében átírtak, csonkítottak, megváltoztattak, úgynevezett kritikai kiadásokat adtak ki. Ami nagyon szomorú ebben, és számra mérhetetlenül fájdalmas, hogy tulajdonképpen sokakhoz csak ezek a példányok juthattak el, vagy jutottak el nagyszerű művekből, nagyszerű könyvekből, amelyeket átírtak, megváltoztattak. A lényege ennek a változtatásnak, ennek a cenzúrának, ezeknek a kritikai kiadásoknak, hogy az ateizmus, a materializmus nevében mindenünnen kihagyták azt, ami Istennel kapcsolatos. Mindenünnen kihagyták azt, ami Istenre utaló. És miközben ezt megteszik, nyilván az egész textus a kontextusában teljesen átváltozik. Egészen másra kerül a hangsúly, miközben a művek írói egyáltalán nem hagyták ki a mondani valójukból Isten nevét. Nem jutott el az eredeti szöveg, csak ez a cenzúrázott, delfinesített variáns, így nevezi ezt egy magyar kifejezést, illetve ennek a latin kifejezésnek a magyar változatát használó tudós, aki így nevezte ezt a változtatást, pont az előzőek fényében. Hosszú ez a bevezető, de talán megértik a testvérek, ha ezt elmondva idézek egy olyat, amire azt mondom, hogy sokan ismerhetjük Móra Ferencnek a Zengő ABC című művét. Sokan ezen a művön tanultak betűvetést. Zengő ABC. Egy-egy betű mellé egy fontos kifejezés, egy rövid, de fontos kifejezés, hogy a Móra Ferenc ezt leírta. És talán vannak, akik tudják, hogy a J betűnél melyik szerepelt. Sokan így olvashatták. Jó az anya jót akar. Eredetileg ez nem így szerepelt Móra művében, hanem így jó az Isten. Jót akar. Hosszú volt a bevezető ez a kis mondathoz, de azért érezzük világosan, hogy milyen egyértelmű az, amikor ilyen piciny változtatással, mégpedig ebben az esetben egy úgymond mondhatnánk jó akaratú változtatással, vagy legalábbis sokak szerint nem olyan nagy változtatással, de kihagyták ennél a betűnél azt az igazán jót, akiről Móra Ferenc is talán értette, talán tudhatta, hogy ő az egyedül jó. Mert jó az Isten, és ő az, aki jót akar. És hogy egy anya jót akar, és hogy jó, ez töredékes ahhoz képest, amit az isteni jóság jelent. Természetesen ajándék az ember számára, hogyha az édesanyja jóságából merít. Nagy öröm, hogyha jó akaratú édesanyák szeretetéből kap, de nekünk sokkal nagyobbal van dolgunk. És milyen nyomorúság, ha csak ilyen pici módosításokkal is, de a legfőbb jóról elfeledkezünk. És megelégszünk, vagy legalábbis nem jutunk többre, mint ezekre a töredékes jókra. És ha most azt mondom, nehogy bántó legyen senkinek, legfőképpen édesanyáknak, hogy a dolog mégis így áll, hogy ég és föld a különbség. Mert az a mennyei jó, amit Isten ad, az valóban mennyei, és messze fölötte van annak, amit a legjobb földi anya is tud adni a gyermekeinek. Ezért a gyermekeinknek nem első renden a mi jó akaratunkra, nem a mi jó szándékunkra, nem a mi bennünk lévő jóságra van pusztán szükségük, hanem arra, hogy rajtunk keresztül is ez a mennyei jó áradjon be az életükbe. Ézsaiás próféta könyvében ismerjük ezt a kijelentést, nagyon mély kontrasztot állít, és mély módon fogalmazódik meg ez az előbbi üzenet, amikor azt mondja, hogy megfeledkezhet-e, megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya. Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ez a kérdés olyan, mint amire egyértelmű a válasz, hogy ilyen nem lehetséges. Igazán ezt nem teheti meg egy anya. Egy jó anya, az gondoskodik a gyermekeiről. És mégis azt mondja itt Ézsaiás prófétán keresztül maga az Úr, de ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Mert az a jó, amely az Isten szeretete, felett áll minden emberi jónak, ami itt a Földön létezik. És ez a jóság testet öltött és felragyogott Jézus Krisztusban, akiben megmutatta a jó utat, akiben bocsánatot készített az embernek, hiszen erről hallottunk, elvette a bűneinket, megbocsátott és megtisztított minket, bibliai képpel élve, levette rólunk szennyes ruhánkat. Azt a tisztátalan ruhát, amelynek a képe ott van előttünk az Új és az Új Szövetségi kijelentésben is. Hagyhozzak két képet, az egyikkel már ezen a héten találkoztunk. A másik, az Ószövetségi kép, az Jósua főpapot állítja elénk. Zakariás könyvében olvassuk ezt a harmadik fejezetben. Így látjuk. Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt, tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. Ott van Jósua piszkos ruhába öltözve, leveszik róla, és felöltöztetik tiszta ruhába. Az elveszett fiúról hallottakban, amit idéztünk már, pedig ezt látjuk az Új Szövetség lapjain, ezt olvassuk ugyanennek a képnek egy másik leírását. Amikor hazaért, a fiú így szólt, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgának, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Olyan csodálatos, hogy ilyen képben, ilyen egyszerű képben mutatja meg azt a jóságot, ami Isten szeretetében két oldalt is feltár számunkra, mert Isten bűnbocsátó szeretetének, kegyelmének jele ez, vegyétek róla le a piszkos ruhát. Ez az ő bűnbocsátó, bűnt elvevő, a szennyből kimosó szeretetének az egyik jele oldala. Azonban van egy másik oldala is ennek. Ez a másik oldal az ő jóságában, az ő ajándékozó szeretetében jelenik meg. Mert Isten nem csak elvesz, hanem Isten ajándékoz is. Nem csak levesz rólunk valamit, hanem ad is valamit, mégpedig olyat, ami hasonlíthatatlanul több, és hasonlíthatatlanul nagyobb annál, mint ami a miénk volt. Mit mond? Elvettem bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Így hallottuk az Új Szövetségben, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. A régi, szennyes helyett tiszta újat ad, díszes ruhát, a legszebb ruhát. Olyan szép, ahogy ezt elmondja ez a leírás, ez a példabeszéd. Új életet ad, olyan életet ad a régi helyett, ami tőle való, ami csodálatos, isteni ajándék. Mert Jézus Krisztus kétszeresen is életadó Úr. Egyfelől, mint jó pásztor, életét adja a juhokért, amikor meghal értünk a kereszten. Másfelől Jézus, a jó pásztor, bővölködő életet ad az övéinek, mert azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Vagyis Jézus Krisztus önmagát, az életét adja értünk, és önmagát, az életét adja nekünk. Életet ajándékoz. Új ruhát. Tiszta, világos, egyértelmű beszéd. A legszebb ruhát. Egy egészen más, egy egészen új lehetőséget. Jézus Krisztus odaadta önmagát értünk. Amikor János apostol leírja a jó pásztorról ezt a példát, hiszen Isten lelke őt emlékezteti, ihleti Jézus szavaira, visszatekintve a levelében elmondja azt is, hogy az a bizonyságtétel, amit ő is elmond, és amit kapott, az miről szól, így halljuk. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Jézus Krisztusban Isten életet, örök életet ajándékozott nekünk. Életet kapunk. Mert Isten jósága abban is megnyilvánul, hogy nem elveszi pusztán a régi életet, a szennyes ruhát, hanem újat, új ruhát, tiszta ruhát és új életet ad. Mert életadó Úr, aki meg akar ajándékozni bennünket. És ez az új élet, ez nem a régi folytatása. Ez egy egészen más élet. Ez egy valódi új élet, amit Jézusban, az ő fiában elkészített nekünk. Ez az élet az ő fiában van. Milyen jó az Úr. Elveszi a rosszat, és jót ad helyette. Elveszi a régit, és újat ad helyébe. Olyan nagy örömhír ez. Ezt te tudhatod, és én tudhatom, mert Isten igéje, mert a megtörténtek, amik végbe mentek, kijelentik ezt. Neked lehet újat kezdeni, lehet másként élni, lehet boldogtalanság helyett boldog életet élni, reménytelenség helyett reményteli életet élni, békétlenség helyett békességben élni. Lehet egészen más életet kezdeni azért, és csak is azért, mert a mi Urunk, Istenünk nem csak a múltunkat, nem csak a bűnünket, nem csak a rosszat rendezte el, hanem elkészíti az újat, a jót, a jövőt is. És amikor azt mondtam, milyen jó az Úr, elveszi a rosszat és jót ad helyette, elveszi a régit és újat ad helyette, azt is ki kell mondanom, milyen más az ember. Milyen más az ember. A gúnyolódó ember azt képzeli, hogy bármit megtehet. Voltaire, akinek a nevével kapcsolatban ez, hogy gúny, azt hiszem, hogy sokaknak talán megjelenik a lelki képernyőjén. Voltaire egy határozottan és a maga nemében nagyon élesen gúnyolódó, bíráló ember volt. Egyszer egy alkalommal, egy feljegyzett történet szerint eljutott nagy Frigyes király udvarába, és ebben az udvarban az üdvözléssel felemelt pohárral, amikor üdvözlést mondott, és felemelt pohárral köszöntőt mondott, a következőt mondta. A mennybéli helyemet odadom egy porosz márkáért. Nem sokan számítottak erre a köszöntő szóra, bár tudták róla bizonyára, hogy ki ő. Hosszú zavart csend következett, míg egyszer csak itt a királyi udvarban egy másik vendég Voltairehez fordult, és így válaszolt neki. Uram, nálunk Poroszországban van egy törvény, miszerint mindenkinek, aki valamit el akar adni, először igazolnia kell, hogy a kérdéses dolog valóban az ő tulajdona. Tudja ön igazolni, hogy rendelkezik egy hellyel a mennyben? A történetet azért gondoltam elmondani, mert tudjátok, az új élet, ha nagyon leegyszerűsítve mondom, így is mondhatom, egy hely a mennyben. Itt a földön való élet, de hely a mennyben. Mert az új élet mennyből való élet, az új élet mennybe tartó élet. Az új élet valóban annak bizonyossága, hogy nem a kárhozatban, nem az elveszettségben, a pusztulásban, az örök halálban, hanem az örök életben, a mennyben van részem. Voltaire gúnyos szava, hogy egy porosz márkáért odadobja a mennybéli helyét, ebben a kérdéses válaszolt dologban lelepleződik, vajon az övé-e, de a kérdés még személyesebb. A kérdés az tiéd-e? Tudod-e bizonyítani, hogy tiéd ez az új élet? Tiéd a hely a mennyben? Föl lehetne tenni a kérdést nekem, hogy kérdezhetek ilyet? Honnan lehet ezt tudni? Honnan lehet azt tudni, hogy van-e helyem a mennyben? Honnan lehet tudni, hogy ott leszek-e? Egészen egyértelműen onnan lehet tudni, ahonnan az íge szól. Onnan lehet tudni, ahonnan Isten megszólít minket. Isten kijelentéséből. És ez a kijelentés szívbeírt kijelentés lesz. Mert aki hozzá menekül, aki Jézus Krisztusban hisz, aki valóban látja, hogy melyik a jó út, a kereszt útja, és látja, hogy Isten mit tett érte, hogyan bocsátott meg, hogyan fogadta vissza, és ennek a csodálatos felismerésére elvezettetett kegyelemből, mert Isten újjászülő hatalma őt életre hívta, azt tudja. Belül a Szentlélek belső bizonságtétele által helyem van a mennyben. Ez az új élet, ezt jelenti, helyen van a mennyben. Sőt, azt jelenti, hogy nem e világ szerint, hanem a jövendő, a mennyei világ szerint élek itt, e földhonán. Jézus maga is ezt mondta, nem e világból való vagyok. Az enyém sem e világból valók. Azok, akik az övéi, azok a menny, tulajdonképpeni polgárai. Itt a földön nagy követek, mégpedig az ő uruknak, királyuknak nagy követei. Mi az új hely? Pontosabban mi az új élet? Ahogyan mondtam, egy hely a mennyben. Jézus készítette hely. Ezt mondta Jézus az övéinek, ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Így van erről Pál. Tudjuk, hogyha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk, ezért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat. Mit mond Pál? Tudjuk pedig. Tudjuk. Mert a Szentlélek újjászülő hatalma által Jézus Krisztus megragadottjai vagyunk, akik megragadtuk az ő kegyelmét, akik hozzá menekültünk, hozzátértünk, akik imádságban hozzá kiáltottunk, akik kértük bűneink bocsánatát, és hisszük bűneink bocsánatát. Van hely a mennyben számunkra. Csodálatos kincs. Ez az új élet ennek a titkát hordozza. Mert testvérek, mérhetetlen nagy kérdés, hogy van-e hely itt a földön. Mérhetetlen nagy kérdés, hogy találunk-e otthonra itt a földön. És ezért menekülünk, futunk, lótunk és keresünk, hogy valahol otthon legyünk. De igazán a mi otthonra találásunk az atyai ház, a mennyei hajlék, a mennyei atyával való közösség már itt, és majd odát kiteljesedve. Van házunk a mennyben. Tudod-e te, hogy van házunk, Istentől készített hajlékunk, hogy van hely számodra a mennyben? Döntő kérdés ez, és erre a te szíved, a lélek késztetésére válaszol. Tudod-e, hogy van üdvösséged? Tudod-e, hogy van hely a mennyben számodra? Jézusért van hely a mennyben számodra. Ő készítette el, és ő készít fel téged erre. Ő tart, és ő vezet el majd, ha hiszel, ha hozzá menekültél, ha belé kapaszkodsz, hidd, vald meg, van hely számodra ott. De milyen ez az élet, amely a mennyből való élet itt a földön? Milyen ez az új élet, amit hozott? Mert hogy ő életadó, életet, új életet adó Úr, milyen ez az élet? Olyan csodálatosan figyelhetjük meg ezt, hogy az előbb is idéztem János szavaiban, aki az evangélium leírásában különös ajándékokat kapott. Különös módon kapott olyan kijelentéseket, vagy adatot számára ennek a leírása, ahogyan a többieknek nem is. János apostol a levelében ezt írta, visszaidézem újra, ez az élet, ez az új élet, az örök élet, a mennyei élet, ez az ő fiában van. Ez Jézus Krisztusban van. Ez azt jelenti, hogy a Jézusban van az élet, és a Jézusban való élet lesz a mi életünk itt a földön. Ez az élet, amit élünk, ez Jézusban van. Ő benne van elrejtve. Ezért csodálatos dolog látni Jézust, és szükséges dolog látni és gyönyörködni benne, és érteni, kicsoda Jézus, mert ebben értjük meg, kik vagyunk mi. Az ő életében látjuk meg a mi életünket. Az ő jelenlétében fogjuk megélni a mi új életünket is. Mit mond Jánoson keresztül a lélek? Mit mond maga az Úr Jézus a saját valóságáról? Nekünk, az övéinek csodálatos dolgok, ha felidézzük őket csak érintve is, nagy részét tudjuk. Talán itt, talán sokan, talán kevesebben itt a szívünkben. Talán kevesebben úgy, hogy ennek az ereje, valósága áthat minket. De egy picit nézzük meg, milyen ez az élet? Hogy jelent meg ez az élet? Mit mond Jézus? Csak a János írása szerinti evangéliumban olvassuk ezeket. Ezek az úgynevezett én mondások, ön kijelentései az Úr Jézusnak. Azt mondja Jézus, én vagyok, és itt látjuk őt, kicsoda ő, milyen ez az élet. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ó, de jó lenne elmerülni ebben a mondatban mélyen. Nem tehetjük most ezen az estén, de kívánom mindenkinek, hogy hazamenve is gondolkozzon ezen. Milyen ez az élet, amely Jézusban van? Azt mondja Jézus, én vagyok, tehát ilyen ez az élet. Milyen ez az élet? Döbbenetes kijelentés. Azt mondja, ez az élet, ez a valódi élet, ez megelégített élet. Ez olyan élet, amiben, nézzétek, nincs éhség, és nincs szomjúság. Mert Jézusban ez az élet, ez megelégült, megelégített élet. Lehet úgy élni, hogy nincs éhség és szomjúság? Hát ez hajt, ez űz bennünket. Tele vagyunk éhséggel és szomjúsággal. És tudd meg, testvérem, hogy ez az egyik legnagyobb baj, hogy kutatjuk, keressük a megelégítetést, de nem találjuk, mert ez a megelégített élet, az új élet, ez a mennyei élet, ez a Jézusban való élet egyedül. Hiába keresed a társadban, nem elégíti meg a szomjúságodat, az éhségedet. Emlékezettek a samáriai asszonyra, Jézus találkozik vele, és döbbenetes látni, olvasni, hogy hány férjet emészt fel, a kielégületlensége, vagy fordítva, a férje emészti fel ezt a nőt, a férjei emésztik fel, és akivel már él, már nem is a férje, szomjas. És azt mondja Jézus, ha te tudnád, ha te ismernéd, hogy ki az, aki veled beszél, te kérted volna őt, és adott volna neked mit? Élő vizet. És ha ebből merítesz, nem jössz többet ide, nem fogsz Jákob kutyából meríteni, vélte az asszony, de nem Jákob kutyáról beszélt, hanem arról a belső szomjúságról, amely végig kíséri az életet. Milyen az új élet? Megelégített élet. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Soha. Örökre megelégített. Ez a Jézusban való élet. A benne hívők életében nincs éhség és nincs szomjúság. Aki hozzámegy, életforrást talál. Jézus Krisztus, a megelégítő Úr, életadó, életet ajándékozó Úr, honnan veszette a szomjad, az éhséged oltását? Hol keresette? Sehol nem fogod megtalálni. Egyedül benne van, egyedül általa lehetséges, de benne is általa ez az élet jelent meg. Ez az élet van itt, és lehet a tiéd, mert ezt az életet ő odaadta, és azt mondta, jöjj hozzám, aki hozzám jön, és aki hisz bennem, aki hozzám kötődik, az ennek a része. Azt mondja tovább, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A folytatás is csodálatos. Azt mondja, hogy az ő benne megjelent élet világosság. Ő maga a világosság. És az élet, amelyet hordozott, világos élet. Olyan világosság, amely minden sötétséget eloszlat. Milyen az új élet? Milyen az új ember élete? Világos képlet, olyan, amelyben nincs sötétség. Amelyben nincs olyan, ahol te ne láthatnál. Amelyben nincs olyan, ami kilátástalanná tenne. Olyan, amiben nem kell tapogatóznod, hanem világosságot kapsz. Aki, ezt mondja Jézus, aki engem követ, nem jár sötétségben. Nem jár sötétségben. Félsz? Félsz a sötétben? Hát hogy ne félnél? Hogy ne félnék? Természetes dolog, hogy a sötét nem a mi helyünk. A sötétség nem arra való, hogy abban úgymond éljünk. A világosság adatot arra, hogy éljünk és járjunk. A sötétségben baj, a sötétségben kiszámíthatatlanság, kilátástalanság honol. Jézus azt mondja, aki utánam jön, világosságban jár. Ó, de jó világosságban járni. Ezt igazán akkor tudjuk. Talán nagyon gyarló a példa. Amikor elmegy az áram a sötétségben, akkor úgy elkezdünk, hogy mi is van, olyan furcsa minden, hogy lehet így, nem is lehet így élni. Mennyire hozzászoktunk a világossághoz, mennyire jónak találjuk és természetesnek. Gondolj bele, azt mondja Jézus, aki engem követ, aki új életben jár, az mindig világosságban jár. Hogy mondjam, nagyon gyarlón, ott mindig van fény. Ott mindig van forrása ennek a fénynek. Ott világosság van. Érzed és látod, hogy jó az Úr, hogy miket készít. És mondom nektek, ahogyan Sába királynője kimondta, felét sem mondták el nekem. És folytatom csak röviden, mert olyan gazdag ez, hogy tényleg kimeríthetetlen, de azért érzékeljünk és lássunk többet. És ragadjunk meg belőle többet, hiszen Jézus tovább is ezt mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár és legelőre talál. Jézus Krisztusban megnyílt előttünk egy olyan ajtó, amelyen belépve egy olyan úton járunk, ahol ígéretünk, bizonyosságunk van, így mondja Jézus. A megtartatásra. Holnap ezt majd még teljesebben kibontja Isten lelke számunkra. Megtartatunk. És olyanra találunk, ami hozzánk abszolút illő. Olyan terepen, olyan területen fogunk járni, ami az életünket ilyen értelemben engedi kibontakozni. Mi kell a juhoknak? Legelő. Nem azt mondja az Úr Jézus ebben a példázatban, hiszen erről van itt szó, a jó pásztor és a juhok és a pásztor példázatában szerepel ez az önkijelentés, hogy nem azt mondja, hogy vízre találnak, úgy értsük, nem a szomjukat oltva, hanem mondjuk tengerre találnak, mert ott nem tudnának létezni a juhok. Legelőre találnak. Azt találják meg, ami nekik igazán szükséges. Azzal találkoznak, olyan terepen, olyan helyen járnak, ami őket az ő életükben valóban megelégíti. És megtartatnak. Megtartatnak. Ezt ígéri. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül ment be, az megtartatik. Az védelem alatt áll. Aztán azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Milyen ez az élet? Lélegzet elállító hallani. Igazán nem is értjük, nem is fogjuk fel. Ez az élet olyan élet, amely áttörte és áttöri a halál falát. Ez az élet elpusztíthatatlan élet. Ez az élet nem fog beleütközni a halál falába úgy, hogy visszahullik róla. Átmegy a halál falán, legyőzi. Mert aki hisz én bennem, ha meghal is él, helye van a mennyben. Nem pusztul el, nem fog elveszni az örök halállal. Csak átlép a halálon, egy mesdjén, a következőbe, a jövendőbe. Hiszed ezt? Ez az élet Jézusban megtörte a halált. Ő a feltámadás és az élet, és az ő élete bennünk azt jelenti, elpusztíthatatlanok vagyunk, nem a halál felé tartunk. Az élet felé tartunk, és a halál falán átmegyünk, mert a feltámadás és az élet áttörte a halál falát. A halál visszahúzódott. Azt olvassuk később a leírásban, hogy a halál visszavonulást fújt, mert megjelent Jézus. És amikor elment egészen a halottak birodalmáig, akkor meghirdette ezt. Jézus maga az ő feltámadása előtt. Lélegzett elállító. A biztos halál is megadja magát a hívő ember előtt. Ezt jelenti ez az új élet. Micsoda élet ez, amit ő adott és hozott. És aztán így mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság, és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Csodálatos dolog. Jézusban egy olyan út nyílt meg az ajtón túl, amely célhoz ér. Amely elvisz az atyához. Amely lehetővé teszi, hogy az atyával, a csodálatos örökkévaló Istennel közösségünk legyen. Jézus által mi megérkezünk az atyához, és látjuk a valóságot, mert ez az igazsága, a teljes valóság, a láthatatlan látható valósága. Látunk, és olyan életet élünk, amely ahogyan láttuk, győzelem, még a halál felett is. Aztán így olvassuk Jézus szavait, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ez azt jelzi, Jézusban ez az élet. A benne maradó élet, hogy mi benne és ő mi bennünk, ez az élet egy csodálatos, gyümölcsöző élet. Sok gyümölcsöt termő élet. Így is fordítom ezt én mindig magamnak, üdítő élet. Nagyon szeretem a gyümölcsöt, talán mindnyájan. Egészséges a gyümölcs. Az élet jele a gyümölcsözés. Ez az élet, ez egy gyümölcsöző élet. Ez az élet egy üdítő élet. Ez az élet egy egészséges élet. Ez gyümölcsözik. Olyanok jelennek meg rajta, amire az emberek a körülötte lévők azt mondják, hogy ennek olyan íze van, hogy ennek az embernek az életében megízleltünk valamit, és az a kifejezés, amit itt használ Dávid az Ószövetségben, héberül, érezzétek, ez ezt is jelenti egy kicsit, hogy ízlejétek. Igen, igen. Benned a jót, az örökkévaló Isten javait megízlelhetik az emberek. Rajtad, megláthatják az emberek, mert megjelent rajtad a gyümölcs. Mert azt mondják, hogy azt látják, hogy ez az ember egész más életet él. Itt valami egészen más titok van, mint amivel én találkoztam. De azt mondja Jézus, aki én bennem marad, aki ebben az életben ő benne, és aki benn ez az élet megmarad, annak ilyen az élete. Belegyökerezve, belőle élve, mert nélkülem semmit sem tudtok tenni. Ez az élet, így mondja János, hogyan újra idézem, ő benne van. Ez az élet az ő fiában, mondja az atyáról, van. Ő benne van az élet, Jézusban. Ezért a Jézusban vetett hitben, a vele való közösségben, az ő élete bennünk megjelenésében valósul meg ez az új élet. Milyen ez az élet? Szedjük egy kicsit új hegyre. Megelégített, világos, megtartott, halálbiztos, győzelmes, célhoz érő, gyümölcsöző élet. Micsoda csodálatos dolog ez. Ez Jézus élete. Ilyen Jézus. De ez az élet bennünk is megjelenik. Bennünk is, ha hozzá menekülünk. Ha benne hiszünk. Ha belőle élünk. Ha ezt az életet, amelyet hozott nekünk, élni akarjuk. Ha ebben akarunk élni. Miénk ez az élet. Ez az élet bennünk jelenik meg, éppen ezért János felhívása nagyon hangsúlyos, amikor azt mondja ugyancsak a levelében, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, figyeljük nagyon, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Mert az a felelősség a miénk, hogy ezt az életet, amelyet kaptunk, ezt engedjük élni. Ebben járjunk. Ne mondjuk azt, hogy ő benne maradunk, és közben más életet élünk. Mert akkor más életet élünk. Ha ő benne maradunk, akkor viszont ilyen életet élünk. Ez az élet, ez fölragyog rajtunk. Ne legyen más a szó, ne legyen más az élet. Ha mi új életben járunk, járjunk is új életben. Ha ő benne maradunk, éljünk úgy, ahogyan ő élt. Éljünk ennek erejében, ennek szabadságában, mert ezt ajándékozta nekünk az Isten. Mindenek fényében és valóságában lehet és szükséges élnie annak, aki ő benne új ruhát kapott, legszebb ruhát. És ennek a legszebb ruhának, az ő csodálatos életének, amiről holnap még szeretnék majd szólni, ahogyan erről az oltalomról hallunk majd, ennek lehet megjelennie rajtunk, ennek az új ruhának. Ez látható lehet rajtunk. És olyan jó, hogy ez nem egy idea, ez nem egy képzelgés, ez nem egy elképzelt világ, amiben azt mondjuk, de jó lenne így élni. Ez a legtisztább valóság, mert ő maga az igazság, a valóság. Ez a legtisztább valóság, amit meg lehet élni, mert a jó pásztor nekünk adta az életét. Értünk adta, és nekünk adta. És ez az élet benne van. És akiben a fiú, abban az élet. Ez az élet. Ezért hát ma is kívánom teljes szívemből ennek a fényében, örömében, felismerésében, most is számotokra, számomra, de így mondom a zsoltárossal, érezzétek. És lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Jézus mondta, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Áldjuk és magasztaljuk őt ezért. Amen. Gyertek, imádkozzunk, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el. Jó pásztor, magasztalunk téged, hogy a te nyájadért a legdrágábbat, életedet adtad. Köszönjük neked, hogy szeretetből, irgalomból, meg nem érdemelt jóságból utána jöttél az elveszett juhoknak, utánunk jöttél, hogy válladra vedd az életünket, és hazavigyél bennünket. Köszönjük a szabadításodat, köszönjük a kegyelmedet, és köszönjük azt a csodát, hogy arra az életre hívtál el, amely a tiéd, amelyet te hoztál el ebbe a világba. Magasztalunk azért, amit hallottunk, magasztalunk azért, aki vagy. Dicsőítünk téged, és köszönjük neked, hogy a te lényed, a te valóságod nem elválasztott tőlünk, hanem te nekünk adod önmagad, hogy élhessünk teljes, tiszta, felszabadult, örömteli, boldog életet. Légy érte áldott, Úrunk. és kérjük, hogy lelkeddel dolgozz tovább az életünkön, szívünkön, hogy a megértett üzenet valóban életté legyen bennünk, megtapasztalt, átérzett életté. És segíts, hogy ezen keresztül mások is veled találkozzanak, ha velünk találkoznak, mert rád van szükség ennek a beteg világnak, világosságra a sötétségben, szabadításra a bűnben, reménységre ott, ahol már semmi reménység nincs, megelégítésre ott, ahol szomjúság és éhség van. Ó, kérünk téged, könyörülj, hogy lehessünk eszközök, lehessünk valóban téged megjelenítő, téged hordozó emberek. Kérjük, hogy segíts erre el bennünket, és áld meg a te népedet itt ezen a helyen és szerte a világban, és köszönjük neked, hogy még esélyt adtál és adsz arra, hogy szólsz, és hogy hallhatunk téged. Kérjük, készítsd meg az előttünk lévő estéket is, és készítsd meg az utat, amelyen járunk. Köszönjük, hogy nem hiába kérjük. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Újra mondom, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Amen. Záró énekül a 765-ös számú éneket énekeljük, 765-ös számú éneket a Barna énekeskönyvünkből. Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy, életed tavaszát, derűjét neki add.